kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Kik ezek az állati nyomozók?
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók!
Nedves!
Hogyha beálltak a fűlocsoló alá, mert esőnek nyoma sincs, szép esőt a nap, bár...
De csípős
a reggel, nem
és...
az a...
Kellemes. Meghökkentően nagy a forgalom.
És meghökkentően rossz az összetétele, ugye, nagyon. Tapasztalatait szerint. Én szerencsére nem találkoztam azokkal, akikkel nem szeretek találkozni reggelente, de nálad átment oda, akkor az én adagom is.
Na helyes, kösz, megkaptam.
Hozzád. Na kérem szépen, azt mondja, hogy május 19-e csütörtök reggel van.
Az apák napja.
Ja, igen, igen.
Mert ivó
nap van.
Visszautasítjuk, tehát az, hogy a hölgyek
ezzel viccelődnek,
meg így jó, akkor ivó nap legyen az apád, igen. Mert az apád úgy is állandóan a pohár után nyúl, igen. Meg ilyenek, ezt vissza apád, kell, hogy utasítsuk. Tehát ez olyan nap, hogy ebből köszönjük szépen, de nem kérünk.
Így van.
Bár abszolút. Az az igazság, hogy ivó estéjén én azért... Már elnézést.
Azért gondoltál erre a napra.
Megpróbáltam alapozni. Hogy
hát ez, de most nézd meg, és megerősíted a szóbeszédet, most akkor így védjük ki ezt a bilogot, vagy ezt a, nem is tudom.
De nem tudtam, tehát nem volt tudatos.
Ja, értem. Csak a szokásos szerda esti. Jó van.
Mit szólna ehhez Zahér Gábor toxikológus?
Kell mesélni neked.
Meg a kezelő orvosom és gyógyszerészem. Na.
Hogy honnantól kell, hogy feltűnjön, hogy baj van. Kérem tiszteltem, Mihálovics András az, aki hát ivó előestéjén oda nézett a pohár fenekét.
Kérem szépen, Gede Balázstól kérek ma a szükségesen nagyobb toleranciát, mert ez biztos, hogy nagy elánnal fogok nekivágni a mai műsornak, de...
Majd 9-kor csendben elszindikával. Rám hagyod az utolsó óra lebonyolítani.
Érdemes lesz a tevékenységemet szemmel és füllel követni.
Jó.
Mint rávilágítottunk, tényleg ivó és tényleg Milán napja van, úgyhogy a nevük napját ünneplőknek nagyon sok boldogságot kívánunk, de itt van a Káldorok, a Miltonok, a Vulkánok.
Vulkán. Hát nézd meg, tegnap kinyomoztam, hogy a Carlos levet 2019-ben visszautasították, nem vették be a névjegyzékbe. De a Vulkán meg átment. Hát ilyet.
Figyelj, én megnéztem a híres Vulkánok üres.
Tényleg?
Gyakorisága a szorványos név a 90-es években, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név
között. Ezt azért így sejtettük.
És ennyi.
Igen.
A Vulcanus Isten nevéből származik.
Hát jó, köszönjük persze ennyi. Őket is. Igen. Nagy szeretettel.
No, nézzük, mi esett május 19-ére, mert hogy ezt a dátumot mutatják a naptárak.
Mondhatnám viccesen, hogy egy fej a porba, mert hogy 1536-ban Boleyn Anna angol királyné kivégzése történt ezen a napon a londoni Towerben.
Nem volt igaza 8. Henriknek.
Hát jó.
Boleyn, ennyit igen. Mondjuk már el szegény Boleyn
Annáról.
Mondjuk ő
kicsit.
Rajta nagyon nem segít ez, nem. Hogy mi itt nem. 2022. május 19-én mondjuk, hogy...
Kiállunk Boleyn Anna igen. Igazáért. 1578 egy nagy durranás, a nagy budai lőporrobbanásnak volt ez a napja. Hát az sem volt egy szép
történet. Egy hosszabb ideje tartó szárazság utáni igen. Viharban történt. Éjjel volt a vihar, villámcsapás találta el a budai vár egyik tornyát. Ez lőporraktár volt. Zsigmond palotája előtt állt. Címer torony volt a neve. A robbanás erejét az egykorú leírások úgy jellemzik, hogy néhány nehezebb ágyút a Dunába vetett, Az ott található hidat szétrombolta, de még a messzebb fekvő rákos mezőre is sűrű por szállt. Az áldozatok számáról eltérő feljegyzések vannak. Van, aki 2000, az egri püspök 5000, Gyula Filestár 6000 halottról ír, és a kisebb számok a krónikások szerint a hitelesebbek. A török azt mondja, hogy csak lefizetett nép 1200 veszett akkor. Az áldozatok számának alacsony volt, tehát támasztja alá az a tény is, hogy hasonló robbanás történt 1686. július 22-én, akkor 1500 áldozatot követelt. 2000 ember melózott, köztük 200 kőműves, hogy a helyreállítási munkákat elvégezze, és ennek finanszírozására külön adót is vetettek ki. Úgyhogy a robbanást követően Szokullu Musztafa pasa Sejem zsinort kapott a szultántól.
Ó, az is egy szép üzenet. Ott már nincs folytatás. Nos.
Igen, milyen lőporszag van itt, és milyen sötét. Mondta. Biztos valami ilyesmi. Na, a francia köztársaság becsületrendje a egyik legérdekesebb, értékesebb kitüntetés. Képzeljétek el, hogy 1802. május 19-e óta van, és Napóleon Bonaparte alapította. És hát ezt még most is osztogatják 220 azért.
220 éves. Igen. Mármint a becsületrend.
Aztán északnyugati átjáró, aki olvasta a könyvet, az most örvendezett. 1845-ben John Franklin kapitány vezetésével indult expedíció, hogy megtalálják az északnyugati átjárót. Ugye ott az volt a tétel, hogy nem létezett még a Panama csatorna, és aki Amerikából a keleti partra át akart menni a nyugati partra, East Coast, West Coast, annak hát körbe kellett hajózni Dél-Amerikát, és valahogy úgy visszamenni, és hát John Franklin azt mondta, én tudok egy rövidebb utat, és ezt el is
hittünk.
Igen. Pedig az északnyugati átjáró létezik ugyan, de nem volt hajózható abban az időben. Ugye Feledi Botonddal, aki a beszélgetéseinket hallgatja, az pontosan tudja, hogy most megy a nagy hírig arrafelé, mert hogy a globális felmelegedésnek köszönhetően talán hajózhatóvá válik előbb-utóbb.
Igen.
Az északnyugati átjáró, nem kell mondani, hogy mekkora jelentősége van ennek. Születésnaposok.
Ho Chi Minh, vietnámi vezető, 1890-ben született ezen a napon, és pont most nézegetem, hogy hova lett az egyik főiskola? Az Egri Eszterházy Károly Egyetem egy időben az ő nevét viselte, Ho Chi Minh tanárképző főiskola néven.
Nem emlékszem. Novotny Zoltán közvetítéseire is emlékszük. A magyar média egyik nagy öregje, Novotny Zoltán, Táncsics Mihály díjas magyar újságíró, sportújságíró. Jó egészséget kívánunk neki lévén, hogy ma van a születésnapja. 1940. május 19-én született. Én nagyon szerettem őt.
Én is nagyon kellemes hangja volt, és nagyon jó volt hallgatni a sportriporteri tevékenységét. Aztán Grace Jones, jamaikai születés, amerikai fotomodell, énekesnő, színésznő, tudjátok, az a kockafejű.
Igen, aki a Conan a bankárba volt benne.
Conan a bankárba, igen, így van.
Ez megvan, hogy azt a tévéműsorban egy elütés, vagy egy humorosnak szánt törlelő kollega. Nem. Ez kering a neten egy mém, ahogy állítólag az, hogy mikor volt ez a rádió-televíziós újság.
Aha, igen.
Na, abban csuda dolgok voltak, mert ugye arról kellett írni ilyen cikkeket, meg kis ajánlatokat, amit nem biztos, hogy látott a szerző. És ugye a Csillagok háborújáról is megjelent egy kép, hogy a háttérben egy majom. Ugye ez volt a Csubakka, mert ugye a szerző nem látta. Na, ott volt egy ilyen, hogy be volt 19-20-kor bemutatjuk a Conan a bankár című színes szélesvásznú amerikai filmet, főszerepben Arnold Schwarzeneggel. Na, ebben szerepelt ilyen hatalmas nagy petrencés rúddal aprította az ellent, és kis rókafarok volt a falatnyi bikinén Grace Jonesnak. Ez így,
igen.
Ez az egyetlen, lehet, hogy én egy iszonyú nagy tukkó vagyok, de hát, ez az egyetlen epizód Grace Jones életéből és munkásságából, amit fel tudok idézni most így.
Igen, Bezeg Natalia Oreiro munkásságát biztos nagyon jól ismered, urugvái énekesnő, a vadangyal.
Minden alkotását láttam. Két embert még említsünk meg, az egyik, akinek a munkásságát tényleg ismerem, ő Phil Rudd, ausztrál zenész, az AC/DC együttes dobosa, a másik pedig egy nagy alakja a hazai színjátszásnak, Bubik István, a fájdalmasan fiatalon elhunyt Jászai Mari díjas magyar színművész, 1958-ban született, május 19-én, tehát rá emlékezünk. Illetve Oroszlán Szonyát
is köszönjük.
Így van. 1977-ben. Nézd már, Oroszlán Szonya, képzeljük Natália Oreirót, aki nem ismerné, a vadangyalt egymás mellé.
Egy évben.
Oroszlán Szonyával ő, igen.
Hát igen. Ez óriási.
A csillagok állása.
Hát
ugye?
Ez tényleg mindig megdob.
Mondhatjuk, hogy Oroszlán Szonya a magyar Natália Oreiró, vagy Natália Oreiró az urugvái Oroszlán Szonya.
Így van. Nos, 0630 2010 909, ez SMS, WhatsApp, Viber szám, lehet ide írni, de lehet a millásregeli.com is. Mit írnak?
Hát megjött Gézu hajkúja.
Ja.
Egy nagyon régi fotót dobott át, de csak úgy random, egy múlt századi barátnő, megemlítve, hogy volt egy olyan ruhája, amiben a képen látható zakómhoz nagyon passzolt. Én meg emlékszem, annak úgy éreztem, hogy minden ruhájában passzolt mellém. Uh-huh. Gézu így a magánélet tengerén hányódik. Igen. Egy ilyen dióhéj nagyságú lélekvesztőben, és igen, ezek a...
Ezt mikor küldte? Tegnap 1:30-kor hajnalban ért.
Azt tudom, de ez most 5:12. Ja, ki hát kellett pihenni a tegnapi, igen, korai dolgot.
Nos, akkor zenélünk egyet.
Várjál. Szeretnék kérni az apukámnak egy vidám számot. Tegnap volt a szülinapja. Előre is köszönöm, Kori. Vidám számmal készült a DJ Selector?
Hát vagy ez nem a Selector, ezt most éraltam be, most a Grace Jones szám jön az ő születésnapjára, aztán keresünk, addig belehallgatunk valamiben, megkeressük, hogy mit küldjünk a születésnaposnak.
Na jó, addig türelmet kérünk.
Így is van. Vagy tovább a millás reggeli, kérem tisztelettel, lapokat szemlézünk, én a napi.hu-t olvasgatom, és hát igen, na, kiszámoltuk, hatalmas összeget bukhatnak a háztartások az idén az infláción. Ez egy viszonylag gyors számítás eredményeként is létrejöhet, de ennél precízebb a cikk, és hát összeadja osszoroz, hogy mi mennyi. Egyébként óriási összegek vannak a párna cihába, az igen, a legnagyobb vesztese, meg látra szóló betétben, ugyanis március végén 6915 milliárd forintot tartott a lakosság készpénzben, és csak nem 10.900 milliárdot folyószámla betétben. Úgyhogy, ha ezt itt összedobjuk a két számot, akkor kijön, hogy egy 10%-ot közelítő infláció mellett 1.800 milliárd forint füstölhet el egyetlen év alatt. Annyival veszítheti az értékét ez a megtakarítás kupac.
És akkor abban benne van az állampapírban pihenő összeg?
Ebben nincs, mert ugye az már részben...
Az még erre rájön, mert ugye a legjobb, hát 6%-os...
Hát 6,7-re kerekítsünk.
6,7, de mondjuk egy már ugye belengedte Virág Barnabás, hogy jön a kétszámjegyű infláció. Igen. Az ott szép lesz.
Tehát ugye most nincs reálhozam azon, igen, se, tehát valamennyi ott is kopik, igen, igazad van, úgyhogy még azt érdemes, igen, lenne hozzácsapni.
Képzeld el, hogy az a baj, vizuális típus vagyok, és amikor a Magyar Nemzet címlap sztoriát olvasom, mely ezt a címet viseli, Karácsony újabb támadást készít elő az autósok ellen, akkor az jutott eszembe, hogy épp homokzsákokat töltenek, és géppuskafészkeket, valamint tankolják a vadászgépeket, igen, a városházán. Magyar Nemzet.
Ja, jó.
Na, de nézzük meg, hogy miben áll ez a támadás. Miközben leépülnek a főváros közszolgáltatásai, szemetesek az utcák, aluljárók, folytatódik az autósok üldözése. A pesti rakpart után a Lánchidat is lezárhatja a gépkocsik elől a főváros baloldali vezetése, írja a Magyar Nemzet. Civil és zöld szervezetek ötletére hivatkozva a felújított hídra ezentúl csupán a buszokat és a kerékpárosokat engednék fel. A főpolgármester az autósokkal szemben hajlíthatatlannak tűnik. Úgy látszik, a Városliget megújítása esetében viszont visszavonulót fúj, ugyanis adott egy interjút a Válasz Online-nak a főpolgármester. A Liget Budapest projekt esetében egy esetleges új építkezés kapcsán már nem gátolná, azt mondta, azt írja a Magyar Nemzet egészen pontosan, hogy nem láncolná magát fához, maximum politikai nyomást gyakorolna a kormányra. Úgyhogy ezek a hírek. a Magyar Nemzet címlapjáról, aztán itt van a Világgazdaság címlapja. Radikálisan fel kell gyorsítani a paksi bővítést, ezt mondja Szijjártó Péter, nyilván bizottsági meghallgatásról van szó, és minket ugye Nagy Márton is érdekel. A gazdaságfejlesztési tárca miniszteri jelöltje mondta azt, jelenlegi körülmények között nem csak önálló gazdaságpolitikára, hanem önellátó gazdaságra is szüksége van az országnak. Ez a fenntartható felzárkózás alapja, ezt mondta a bizottsági meghallgatásán. A kormányfő korábbi gazdasági főtanácsadója szerint viharos évtized előtt állunk, nem zárja ki ugyanakkor ez, hogy a magyar gazdaság 2030-ra elérje az uniós fejlettség 100%-át, bár ennek vannak feltételei. Az euróhoz való csatlakozást egyelőre nem látja maga előtt, az infláció leszorítását annál inkább. Szerinte jövőre nyugodjon meg mindenki, 3-5% közötti tartományba süllyedhet a pénzromlás. És
jó, ilyeneket hallottunk már megmondó emberektől, sőt egyenesen jegybankároktól, ugye, hogy átmeneti lesz az infláció, meg nem kell itt félni, egy-két hónap és lemegy, ahhoz képest vastagon benne vagyunk már, nem tudom, lassan egy éve a magas inflációba, úgyhogy én majd azt szeretném látni, és nagyon bízom benne persze, hogy így visszamegy az infláció, de majd meglátjuk. Egy része biztos, hogy ami abból ered, ugye, hogy volt egy ilyen kapacitás szűkülés a járvány utáni berobbanó gazdasági növekedés okozott egy ilyen üvegnyakat, az biztos, hogy lazulhat, és az ugye
erre meg magas a bázis.
Igen, meg magas a bázis, az is javíthat rajta, úgyhogy meglátjuk, és persze szurkolunk, mert a saját zsebünknek szurkolunk ilyenkor.
Népszava.
Igen.
Nézem, hogy ott van-e valami olyasmi, ami esetleg minket érdekelhet. Azt mondja, hogy belügyminiszteri meghallgatás, mátóbővítés, a néma ez meg valami filmes, fogy a munkavállalók türelme, talán ez gazdaságír. A legnagyobb állami közszolgáltató, a MÁV csoport munkavállalói türelmük végén járnak. A 9,5%-os infláció mellett nem sokat ér az idei 10%-os béremelés. A vasutasok szakszervezete a júliusi vasutasnapra 100 000 forintos egyszeri kompenzációt kér minden dolgozónak. Továbbá a 2021 és 23 közötti évekre szóló bérmegállapodás újra tárgyalását szeretnék elérni. A dolgozók elégedetlenségében jelentős szerepe van annak, hogy reálbércsökkenést éreznek. Nagyjából 4-5%-os áremelkedéssel számoltak a bértárgyalásokon, ám áprilisban majdnem 10%-os általános és 15,6%-os élelmiszerárdrágulás mutatott ki a KSH. A munkavállalók követelései jogosak. Ezt mondta a vasutas szakszervezet.
Megint KSH, a 24.hu-n arról lehet olvasni, hogy összegezték a működő vendéglátóegységek számát, és az elmúlt 5 évben nagyjából mindig 25 ezer körüli egység működött, de most a tavalyi évvégi érték a 24 ezret sem érte el, ez azt jelenti, hogy 2 év alatt 1500 hely zárt be, ez egy 6%-os csökkenés, és nem hiszed el, hogy melyik vendéglátás típus volt a legnagyobb túlélő?
A lángososok.
Nem, a cukrászdásosok.
Igen?
A nyalánkságok, azok mentek nagyon, kérlek szépen. Úgyhogy a koronavírus 2 évben nagyjából ugyanannyi, sőt még egy kicsivel több egység működött, mint a pandémia előtt, úgyhogy ők jól megúzták. Illetve hát már mint egy darabszámban, túlélésben úzták meg jól, hát az, hogy a forgalom, meg bevétel, meg nyereség hogyan alakult, az egy másik statisztika lenne, de a 24.hu-n erről lehet most olvasni. Na ne egyebünk!
Hát nem, csónakázzunk át a bőrzére.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
A Tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az alapító születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeon nyerté.
Hát ön elég nagy tufa, mert Grace Jones baromi jól énekel, és nagyon jó zenéi vannak, írja a hallgató.
Én ezt sokkal finomabban mondtam
neked. Aki valószínűleg nem tudja, hogy a Pardalis nevezetű harcos pedig a szigony és a háló mestere. Tehát, hogy mindig vannak az életnek olyan,
persze,
olyan területei, ahol hát kicsit botor módon tevékenykedik az ember, de ha már tufa vagyok, akkor a chartot, aztat mutassa,
na,
hogy a Bux 42,80 96, vagy hogy van ez? 42.896 ponton zárt. Jó, megy, megy.
Jó, megy.
Az 2,36%-os plusz emberek. Dobáljuk a kalpagunkat a levegőbe.
Szerintem még majd várjuk meg a mai napot is a kalpagdobálással.
A vezető papírok úgy alakultak, hogy az OTP 1,8%-os pluszt szedett magára, már bőven 10.000 forint fölött járt, ugye korábban küzdött ezzel, aha, a szinten, most 10.775 forinton zárt. Figyelem, a Richtert.
Hát az pusztító, amit művelt.
Majdnem 6%-ot drágult, igen, 7300 forintig, ezt nem láttuk jönni. Telekomon stagnált 410 forinton, a MOL pedig 1,3%-os plusz szedett magára, 2870 forintról kezd ma, és a Masterplast lopta még be magát a legnagyobb forgalmú papírok közé 6%-os minusszal. Nézzük az X-Tent kategóriát a tőzsdei előszobában, milyen volt a hangulat. Hát ott is azért voltak érdekes mozgások.
Egy mindenképp, ami...
Bizonyám, melyiket ragadnád ki? A 40%-os?
Az. Igaz, hogy egyetlen kötés, direkt megnéztük a minimum, maximum nyitózáró árakat. 30 darabbal.
Meg lehet ezt csinálni a gopdal.
A gopdal, igen.
Vagy 40%-ot feltornálsz.
30 darab ugye nem olyan sok, 381 ezerért vásárolt be valaki, de ezért a kis pakért 100 ezer forinttal fizetett többet, mint az előző napi záróáron, hogyha megvette volna. Hát érdekes.
Van pénz lóvéra.
Van.
Aztán nézzük, itt van például az Oxotecnek az 1% feletti plusza, de olyan nagyon markáns mozgások nem voltak. 1% mínusz volt a Polyductán, a Glosternél 0,45%, a Napnál pedig 0,16% volt a plusz, ennél azért markánsabb irányok szoktak lenni az X-Tent kategóriában, úgyhogy most ezt felejtsük el, ezt a tegnapi X-Tent kereskedési napot.
Kérlek szépen, a markánsabb irány az most valahogy a tengeren túlon bontakozott ki, ott ugyanis igen méretes esés volt. Ugye már az előzőn aborzolta a kedélyeket a Walmartnak a gyors jelentése, és erre rátett most a Target, úgyhogy a kiskereskedő szektor úgy, ahogy van, kinyírták, pedig az egy ilyen safe haven szektornak számít. Enni mindig kell, aztán a végén a hátsót is meg kell törölni, az is fogy az ahhoz való eszköz, meg a italozás is. Szóval minden, ami a hétköznapokhoz muszáj, és hát ebből most kiábrándultak a befektetők, és rettenetesen beadták a kiskereskedelmi szektort, és ez aztán rántott magával az égvilágon minden. A technológia is nagyon esett, egyébként az index szinten nagyobbat, a legnagyobbat, 4,7%-kal került lejjebb a Nasdaq. Az S&P 500-as az 4,1%-kal esett, a Dow Jones 3,6%-kal, a kis cégeket tömörítő Russell 2000 3,6%-kal, úgyhogy mondhatni, hogy egy kisebb ilyen vérfürdőt rendeztek az amerikai piacon. Egyébként Európa is követte, tehát mi kifejezetten egy mondhatni, hogy kimagasló volt a tegnapi tőzsdei teljesítménye a budapesti értéktőzsdének, mert Európa szerte 1,5%-os esések voltak. Például a frankfurti DAX 1,3-mal esett, a párizsi Kakaron 1,2-vel, a legnagyobb európai cégeket tömörítő Eurostoxx 50 1,4-jel, úgyhogy nem volt ez egy szép nap, és most Ázsiában is hát az van, hogy Kínában is röpködnek a mínuszok 0,5% között, India 1,8% mínuszban, úgyhogy könnyen lehet, Tájván 2%-ban, úgyhogy könnyen lehet, hogy ez átragad majd az európai nyitásra is.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az alapító születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeon nyerté.
Képzeljétek el, hogy itt van velünk.
Képzeljétek el, hogy itt van velünk Toller Andi.
Jó reggel.
Szia. Szia.
Csodálom, hogy annyira pörög a nyelved.
Tényleg?
Jaj, na most reggel. Legalábbis hozzám képest.
Kávéval kell még majd tovább pergetnem. Kérlek szépen, kerestem itt az üzenőfalon, hogy ki lesz a hírszerkesztő, és egész el voltam szontyolodva, nem ír senki, hozzánk nem jön senki.
Aztán
besételtem. Nagyon megörültem.
Mert te későn érsz be a munkaállomásodat, elfoglalandó, én már az élet nagy dolgait végigbeszéltem Czoller Andrával, én nem aggódtam.
Ja,
hogy
hát akkor én elnézést kérek.
Viszont képzeljétek el, hogy Csilla és Tomi írt nekünk, Ivó napján van a 10. házassági évfordulójuk.
Micsoda jó kis bulik lehetnek ott.
Kitartást
kívánunk. Köszöntünk titeket nagy szeretettel. Igen. Még, hát nem még 10-et ilyet szoktak kívánni, az lehet, hogy kevés.
Nem, keveset.
Még egy párszor 10-et.
Cél az aranylakodalom? Vagy minimum. Mit szoktak ilyenkor?
A gyémánt lakodalom. Hány év lehet?
50.
Úristen. Nem?
Hát én nem tudom. nem.
Egy biztos nekem már nem igen lesz gyémánt lakodalmam. Ha kiszámolom.
Hát nekem is furcsán jön össze a maták, mert mi régóta vagyunk együtt, de nem régóta vagyunk házasok, tehát ez megint csak bukó, majd valaki beugrik és intézi. Na, de nektek boldog házasságot természetesen.
No, akkor szolgáltassunk hírcsokrot, nyújtsunk át, ez a leányzó mit alkotott. Benne lesz a hírekben, hogy felbontotta az eljegyzését két celebritás, akiket te bemondod? Nem. Akkor...
akkor nézzük meg, hogy...
akkor mi lesz?
Mi lesz benne?
Ha ez nem ezzel kezdődik, akkor...
Akkor fogalmat sincs mi lehet. Hát figyelj, hallgassuk. Utána pedig visszajövünk és folytatjuk a Millás reggelit.
A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autó család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autó család. Autók szeretettel.
Köszönjük ismét a hallgatókat, jó reggelt mindenkinek, 4:18 lesz 2 perc múlva, 1 perc múlva most ugrott az óra. Május 19-e csütörtök reggel van, és Mihály Csandrással vagyunk itt.
Gede Balázs is itt van, szerencsére, mihez is kezdenénk nélküle. 0-30-20-10-9-0-9 hallgatói SMS-ekből fogunk tallózni, de előtte beszéljünk a közlekedésről.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Azt mondja, hogy van egy balesetünk a korai óra ellenére, sajnos a Bökényföldi úton a Lokátor utca közelében történt ez a baleset, úgyhogy csak óvatosan, és hát nézek még.
Sajnos az útinform is beszámol egyről. Igen, az M0-as autót keleti szektorában az M5-ös autópálya irányába a Péceli csomópontnál 3 személy autó ütközött össze. Az 52-es kilométernél akadozik a forgalom, 3 kilométeres a torlódás.
Az M7-es bevezető körforgalmi híd előtt sörös rekesz van az úton, ami lassulást okoz, írja Petya. Hallgató, köszönjük azoknak, akik küldenek nekünk közlekedési információkat a 0-30-20-10-9-0-9-re.
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
No kérem, azt mondja, hogy Novotny Zoltán támogatja a közmédia, az esti krónikában tegnap is az ő hangján szóltak a sporthírek. Aztán írja a hallgató, aztán itt van, hogy a 10. az a rózsalakodalom.
Tényleg van ilyen?
Ezek szerint nekünk ma van a 15. gratulálunk. Mindenkinek ma van a házassági évforduló. Az a kristály lakodalom. Tényleg? A gyémánt az a 60 éves házassági évforduló.
Júj, az nagyon sok.
Igen. Igen. Felébredt végre, méltóztatott befáradni a verbális munkahelyére a házitról. Mire számíthatunk ma, banán vagy narancs? Mutatom.
Igen.
Ennyi.
Most ez a menő.
A narancs, ha unod a banánt, ugye? Igen. Na, aztán gejzír név nincs, kérdezi valaki, ha már vulkánnév van.
De az a Gézának egy másik változata.
Igen. Gézi. Aztán, jó, ma a Flegma néni az útinformos, mi is nagyon szeretjük az utolérhetetlen stílust,
igen,
amiben
igen,
tudja.
Igen, ez nagyon jó.
Van információtok a napelem pályázat elbírálására? A beadási határidő december volt, bár volt egy választás, időközben megzavarhatta az elmémet, írja a Vándor Pinka Mindcentről. Nem tudunk, mi is nyomozgattunk ez ügyben, de egyelőre nagy a csend. Szerintem, még feláll az új apparátus, addig ebben nem is
nagyon lesz. Gyanítom, igen.
Igen. Aztán Grace Jones volt James Bond filmben, írja tényleg a hallgató, lehet. És tényleg, igen, emlékszem, igen, igen, most igen. Már. Aztán mi van még... Erika Fetter, Barnabás, a Peák és Atti, aki a Walter, rakjátok neki, drukkol itt a bringásoknak, Lőpapa, aki azt mondta, hogy szégyellem magam, hogy majd megfelettéztem a Zsirón Hussani tudó három magyar fiúról, amúgy napos és tiszta város ezer része. Aztán onnan tudod, hogy alkoholista vagy, ha többet iszol, mint az orvosod vagy gyógyszerészed.
Igen, ez egy ez miért van mondás,
ezt
igen.
Én nem hallottam itt tényleg.
Nem?
Maci gazdának küldöm, földtörténeti léptékkel mérhető az óriás traktorok és gigászi kombájnok talajkárosítása. Nem véletlenül, ha valaki követte a Mihálovics gazda rovatot, abban erről, egyszer erről beszéltünk, erről a taposás vagy minimális taposással művelhető, vagy művelési technológiáról, ami ugye terjedőben van a világ több részén, egyelőre nem nagy táblákon ugyan, de pont ez a lényeg, hogy ezt a látható és tényleg érezhető taposási kárt, meg a talajtömörítési kárt valahogy, hogy kivédjék. 85-ben volt a James Bondban Grace Jones, írja Vera. Aztán többen írják a James Bond lányt, úgyhogy na mindegy. Na, szóval na. Ezek a
akkor most egy kis budapesti tartalom, legyen. Hogyha már a rovat elindult. Kérem szépen, széleskörű párbeszéd előzi meg az Aquincumi híd majdani megépítését. Ez a párbeszéd, ez beszélni sajtótájékoztatón Karácsony Gergely főpolgármester jelentette be. Ez arról szól, hogy megkérdezik a főváros lakosságát, hogy mégis milyen hidat szeretne. Egy biztos, hogy egy ilyen autópályaszerű valamit, ami beönti a forgalmat ott a Észak-Budán, olyat biztos, hogy nem. Úgyhogy valami más barátságosabb típusút. Ebből van 5 verzió a BKK honlapján, amire lehet voksolni. Széles híd, nagy kapacitású, új, kétszer-kétsávos levezető utakkal az M3-as és a 10-es út között. Vagy széles híd, korlátozott kapacitású levezető utakkal. A harmadik híd, buszsávval, korlátozott kapacitású levezető utakkal. Vagy negyedik a híd, helyi kapcsolatként 10-es főúti csatlakozás nélkül. Vagy tisztán közösségi közlekedési híd a meglévő úthálózathoz kapcsolva, zárójel a Szentendrei út és az Újpest város központ között autók nélkül. Én erre voksolnék, erre az utolsóra. Majd meg be is húzom ott a BKK.
Húzzad, ha már oda tévedtél, én addig elmondom, hogy...
Bocsánat, június 8-ig lehet ezt a kérdőívet kitölteni.
Hogy drága hallgatóink napok óta írják, hogy a Hungária körúton valami nem kóser, és most megjött a sajtóír is róla, utólag bejelentették, hogy megkezdődött a Hungária körút egyik szakaszának köszi. Felújítása, a Hős utca és a Salgó-Tarján utca
akkor a dugót
részen.
Csinál a, bizony, a Lánymányosi felé menő oldalon, hogy csak
14 ezer négyzetméteren cserélik ki a borítást a Budapest közút munkatársai, ez a BKK közleményéből derül ki, 490 millióba fog kerülni, és most tessék kapaszkodni, június végéig tart, ez idő alatt irányonként egy-egy sávot zárnak le, három helyett tehát csak két sáv járható arrafelé. A várható
június
jelen...
végéig?
Igen.
Hát ez nem is olyan sok.
Hát miért még május vége sincs?
Hát igen, de igen nagy a felület.
A BKK azt javasolja, aki tud, a Pongrácz út és a Százados út felé kerüljön.
Aki nem, az sajnáljuk.
Aki nem,
köszönette
az
meg... BKK.
Igen. Elnézést,
igen. Hát jó, akkor ezzel számolni kell, tehát még egy 5-6-7, amíg ott.
Na, és a főpolgármester mit mondott a Lánchídra?
Én nem tudom.
Mert a Telex azt írja, hogy szólnak mellette érvek, Mondta Karácsony Gergely a Telex annak a kérdésére, hogy mennyire támogatja a főváros a civil és a zöld szervezetek friss kezdeményezését, hogy a felújított Lánchídról tiltsák ki a személyautókat, és csak buszok és kerékpárok mehessenek át a közúti részén. A Lánchíd forgalma ugyanis minimális a többi híthoz képest, a közösségi közlekedés viszont végig használja. Hamarosan letelik a 18 hónap, ami alatt a főváros vállalta, hogy felújítja a hidat és megnyitja a forgalom előtt. Mielőtt azonban ezt megteszi, konzultálni fog a javaslatról a két érintett kerülettel, a Várnegyeddel és a belváros Lipótvárossal. Ezeket ősszel le fogják folytatni, úgyhogy még nem dőlt el semmi, pedig hát ugye a Magyar Nemzetből, a lapszemléből azt mondtuk, hogy azt mondta, vagy azt írt az újság, hogy tovább terrorizálja az autósokat, hogy háborúra készül az autósok. Akkor még itt nem dőlt el semmi, én meg itt...
Abszolút. Na jó, megyünk tovább, zenélünk, és utána Feledi Botondot hívjuk, megkérdezzük, ez az olajfinomító átálláshoz jövő uniós pénzekkel mi a helyzet.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
Nos, kérem szépen, ugye éppen alakul, formálódik az a szankciós csomag, aminek a keret tében leválna Európa az orosz olajról, hát ugye ez azért okoz némi nehézséget, fejtörést, főleg nálunk, ugye, ahol a finomítók abszolút az orosz uráli típusú olajra vannak hangolva, tehát itt az átállás, a kiesés időszaka...
Nem teljes mértékben, mert képzeld el, hogy én olvastam, hogy valaki előásott egy korábbi MOL közleményt, hogy a dunai finomító szálszalombattán 30%-ban már mást is tud.
Ja, én azt úgy értettem, amikor azzal találkozom, hogy 30%-ban be van keverve. Na mindjárt,
ez jó kérdés.
Mindjárt tisztázzuk azt a részt, hogy egyáltalán ez az alkú része, meg hogy mekkora forrás van erre az egész átállásra. Felejtő Botond külpolitikai szakértő a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na, hogy nézem ez most ki, hogy az EU ugye elkülönített, vagy röpköd ez a pár száz milliárd eurós tétel arra vonatkozóan, hogy hát át kéne állni, vagy le kéne válni az orosz energiafüggőségről.
És ennek addig érthető, hogy ennek tényleg kétség kívül vannak költségei, mert ugye eddig Magyarországra a barátság kőolajvezetéken keresztül jött. Az Adriával kéne valamit kezdeni, mert ott van ilyen szűk kapacitás, az egy ilyen mellékszál volt az olajszállításokban, ezt értjük. Azt is értjük, hogyha egy ország rára egy bizonyos olajfajta feldolgozására, majd egy másik olajfajtát szeretne feldolgozni, annak az átállásnak is költsége, meg az időbeni ára is van. Tehát ezt próbálja az egész, az Európai Unió úgy tűnik megérteni, elfogadni és dotálni?
Nagyon izgalmas történetben nyúlunk bele. Egy lépést hagyd tegyek hátra, mert nem minden indul a sztori, és tulajdonképpen úgy lehet megérteni ezt jól. Ugye, ha valaki meg visszaemlékszik a boldog békeidőkre, amikor Ursula von der Leyen átvette a bizottságot, akkor ugye az ő legnagyobb, vagy hát leginkább politikai látható kezdeményezés, ez a European Green Deal volt, tehát az európai zöld megállapodás. Na most ezt azért von der Leyen nem felejtette el, és ez a tegnap kihirdetett úgynevezett Repower EU történet, csomag, package, ez ennek a folytatása. Tehát ez egy konkrétan, most nézem itt előttem, 9 darab különböző jogszabályból álló csomag. Tehát eleve úgy indul a történet, hogy persze van ez a pénzes rész, amiről mi beszélgetünk, és nyilván a tagállamok egy része azért alapvetően ezen izgul, de ennek van mondjuk 8 másik olyan része, amiben benne van konkrétan önálló jogszabályozásként az európai napenergiastratégia, az európai külső energiastratégia, energia megtakarítási kommunikáció. Tehát, hogy ebben még rengeteg olyan dolog van, ami egyébként szabályozási kérdés, de ismerve az európai belső piac mozgását, iszonyú izgalmas dolgok vannak benne, mert vagy állami támogatásokat kivezet, vagy bevezet, vagy olyan célokat határoz meg, hogy mondjuk a hőpumpák számát mekkora kell kétszeresére emelni. Rengeteg szó van a hidrogénről. Tehát maga ez a Repower EU, amiben aztán mint kommunikáció benne van ez a szám, amiről a magyar sajtóban is hirtelen nagy beszélgetés beszélgetés lett. Ez egy 21 oldalas kis dokumentum, ami egyébként alapvetően a Fit for 55-nak a különböző ambiciózusabb megfogalmazásairól szól, és ennek van egy alfejezete, ami persze szól arról, hogy akkor a fosszilis energiahordozókkal hogy vagyunk, és egyébként akkor már az oroszról is le lehet válni. Tehát, hogy ez nem egy háborús dokumentum, ahol arról van központilag szó, hogy csak Oroszország és leválás, hanem itt a tényleg a mindenféle megújuló energiáról is szó van, a korábbi teljes európai zöld jogszabályalkotási hullámban, és ebben egy rész az, hogy egyébként miket lehet erre felhasználni. És akkor itt jön be az, hogy a RRF, tehát az újjáépítési és reziliencia eszköz, de azt hiszem már otthon is mindig csak RRF-nek hívjuk, ennek van még 225 milliárd eurója. Tehát a rossz hír az tulajdonképp az, hogy nincs ebben új pénz, hiszen az Európai Bizottság nem tud új pénzt bevonni a költségvetési ciklusok között. Tehát itt átcsoportosításokról van szó, illetve mondjuk olyan apróságokról, hogy akkor még az RTS kereskedéssel most mennyit tudnak ide tenni, de ugye ezek ilyen 10-20 milliárdok. Tehát ez a 225 milliárd, ami az eredetben van, gyakorlatilag azt jelenti, hogy az összes tagállam leadhat, vagy kiegészíthet fejezeteket a saját újjáépítési tervében. Tehát ennyi történik.
Van egy olyan érzetem, hogy a bazári alkudozás része ez.
Hát egy kicsit.
Hogy magyarok, léci, ne vétózzátok már a kőolaj embargót, hát kaptok pénzt.
Ebből az a 15-18 milliárd, amit Magyarország igényelne, ebbe belefér vajon ebbe a keretbe, vagy ezt ugyanúgy kapnánk, ha megkapnánk a teljes összeget, hogy azért itt is kéne még egyéb ilyen energetikai változást eszközölni.
Biztos, hogy kell energetikai változást eszközölni, tehát ezt arra adják oda, ezt a hozzáadott fejezetben igényelt összeget, hogyha a határon átnyúló befektetéseket is segítik, és a szempont az, hogy az Unió mint egész ellátás biztonságát segíti, aha, és akkor a harmadik feltétel, és talán itt kell majd kapaszkodnunk, ez a 2022-es országspecifikus energiapolitikai ajánlások alapján. Tehát az Európai Unió már tett korábban ilyen ajánlásokat, ezekhez kell majd tudni alkalmazkodni annak, aki ebből a pénzből igényel. Most ez a formai feltétel rendszere ugye ennek a dokumentumnak. Egyébként ez eddig is ugyanígy nézett ki, csak nem energiaspecifikus volt, hanem az eredet egy sokkal tágabb történet. Lehetővé teszik egyébként kohéziós alappénzek felhasználását ilyen formában is, bizonyos százalékban, 15, ami azért izgalmas, mert ugye ezt azért könnyebben el lehet költeni. Tehát még ilyen lehetőség is van benne, hogy ezt most mindenkinek meghirdették. Tehát itt azt magyar borítékról egyelőre nincsen szó. Tehát, hogy a magyaroknak itt ebben a tervében valami mást elfogadnak-e, amit egyébként el szoktak fogadni, ez azért ugye a politikai megállapodások része lesz. Az biztos, hogy a bizottság a saját maga által felállított kereteket megtartja. Legfeljebb ebben lesz méltányos vagy szigorú, de azért alapvetően ezen belül mozog. Ami talán ebben az egészben a legizgalmasabb, az, hogy egyébként ez a 225 milliárd euró, ez nem akárhonnan került elő, hanem az RRF-nek a fel nem használt hitelkeret része.
Aha.
Tehát ez az, amit eddig nem hívtak le az államok. Ezért van ez a pénz. Tehát itt új forrás nincs. És ez a pénz a javaslat szerint, és ugye ennek még végig kell mennie, a javaslat szerint, ha elfogadják, akkor 30 napon belül viszont megszűnik az RRF hagyományos hitel elérési lehetősége. És ugye ebben nagyon kevés tagállam érintett, de Magyarország történetesen érintett, hiszen Magyarország egyébként hitelt még nem vett föl. Nyilván egyébként politikailag nem is lenne értelmes azután hitelt bárkinek lehívni, hogy felveheti támogatás formájában.
Persze.
Jó, de azért mégiscsak lássuk, hogy ez a pénz ez gyakorlatilag 30 napon belül kivezetve lesz, és át lesz vezetve egy támogatási sorra, és erre lehet a hagyományos RRF-es fejezetes módszer szerint pályázni, és akkor az összes többi ajánlás, illetve magának ennek a Repower Energy csomagnak a egyébként gyönyörű térképek is vannak hozzá, pontotok, hogy akkor Adrián mit kell építeni a Fekete-tengeren Lengyelországban.
Hallom, hogy a Brüsszel nekünk nem mondja meg, hogy mivel fűtünk, világítunk.
Hát ezt még nem láttam, ezt a reakciót, de...
Bele van valahol kódolva.
Hát egyébként meglehetősen, tehát na, unióshoz képest azért ez egy rugalmas keretnek számít. Nem véletlen az, hogy beengedik a kevésbé rugalmas keretek ennek a címke alatti felhasználását is, mert azt elismerik, hogy ez ebben az orosz konfliktus miatt is rendkívül sürgető.
Megéri ez az egész?
Hát erre nagyon különböző álláspontok vannak. Tehát a radikális brüsszeli környezetvédők azok egyből kiszúrták, hogy maga ez a tervezet több mint 50 fosszilis különböző infrastruktúra projektet támogat, és hogy ez tulajdonképpen olyan ezzel a fene nagy zöld, dillel zöld dologgal mennyire kompatibilis. A másik, hogy ezek persze támogatások, amihez hozzá kell tenni az államoknak a saját pénzét is, és hát 200 milliárd euró nem kevés, de azért ugye, ha csak azt nézzük, hogy itt az oroszoknak ezekből mennyi bevétele szokott lenni, meg hogy mennyit akarunk megspórolni, ugye maga ez a csomag állítja, hogy ha a Fit for 55 megvalósul, akkor Európa 80 milliárdot spórol majd a gázimporton. Tehát ezek nagy számok is, meg nem is, attól függően, hogy ezeket a célokat mennyire ambiciózusnak veszük. Tulajdonképpen én sokkal-sokkal több pénzt kell majd még elkölteni ahhoz, hogy maga ez a teljes klímaváltozós csomag is meg tudjon valósulni, és valóban érdemben csökkenjenek ezek a kibocsátások. Tehát valóban igaz az, hogy azért ez a sürgősségi eljárással beadott csomagocska alapvetően azért most az orosz helyzetre reagál, beágyazva ebbe az óriási nagy zöld kontextusba.
Uh-huh. Igen, kicsit az nem érthető számomra, hogy ez korábban esetleg miért nem lehetett ilyen irányba mozdulni. Tehát miért nem tűnt fel senkinek ez a nagy kiszolgáltatottság, és akár nem is kell ráhúzni.
Azért, mert olcsó volt azért.
Hát én ezt,
mert ekkora pénzeket nem kellett hozzá elkölteni. De én arra leszek kíváncsi, és akkor most... Ne egy évre, meg öt évre tekintsünk előre, hanem 15 évre. Ugye Oroszország itt van, megvan az infrastruktúra, ha valamiféleképpen elsimul ez az ellentét Oroszország meg Európa között, akkor ennek van értelme, ennek a beruházásnak?
Ugye rengeteget írnak a hidrogénről, rengeteget beszélgetnek a megújulókról, tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy ennek a részének van, tehát ez időtálló, és nem csak az oroszoktól függetleníti Európát, hanem egyéb észak-afrikai országoktól is, meg távolabbi monarchiáktól az öböl államoknál. Tehát ez egy geopolitikailag szerintem nagyon fontos cél.
Aha.
Az, hogy, és pont ez az egy hihetetlen érzékeny politikai arány, hogy mennyit fordítunk arra, hogy a következő téren az európai lakosoknak legyen benzin az autójában, legyen dízel a logisztikában, és legyen fűtés. Erre mi az a minimál összeg, ami kénytelenül ráfordítandó, de a többit azt valóban a hosszú távú dolgokra kéne inkább adni. És ugye ez az, amiben eddig is, és ezután is lesznek eltérések.
De miért nem adnak egy ilyen nagyívű szigetelési programot?
Ebben minden van.
Ja, minden van. Aha.
Hát ez benne van. Ebben benne van az energia megtakarítás is, és mondom, a hőpumpáktól kezdve egy dolgot még nem is mondtunk, ami szerintem nagyon izgalmas, ugye ez az Európai Energia Platform, ami önkéntes lesz a tagállamok számára, de ez gáz, LNG és hidrogén beszerzést uniós szinten fog lehetővé tenni. Tehát azért nem az
uniós szinten ez azt jelenti, hogy összeállnak a tagállamok és együtt lépnek felvevőként?
Így van. Tehát végre eljutunk oda, ami már 2006-ban is terv volt, hogy a világpiacon meg tud jelenni az unió egy vevőként, és nem pedig
lefelállítani. Sokáig tartott, de csak eljöttünk ide.
Képzeld el, hogy azt olvastam, hogy és ez nem csak a... Mi ez a nagy egymásra borulás? Egy kicsit kikacsintva a mostani beszélgetésben, mert hogy katonai beszerzésekben is egyként akar megjelenni az unió. Ez is felvetődött.
Hát nézzétek, ugye van az a politikai elit, aki látja a saját hasznát a tagállami beszerzésekben, és aztán van ugyanaz a politikai elit, aki észreveszi, hogy alig van pénz a kasszában, ugyanúgy kell az a tudsz, amit be kell szerezni, tehát akkor már inkább működjünk együtt, és legyen olcsó. Majd akkor keresnek más lehetőséget a pártámogatások finomítására, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon kelet-európai szempontból lefordítva ez az egyszerű egyenlet van, hogy egyszerűen a értékhaszon kalkulusát a politikai döntéshozóknak a válság befolyásolni tudta.
Világos.
Tehát nem ez a 4 mínusz éven belüli történetről, egy picit ki tudja tolni. Ráadásul azért a klímaváltozást is szerintem egyre többen érzik, tehát ennek is eladható politikai tőkéje lesz szépen lassan, ahhoz képest, hogy mondjuk 2006-7-80 ilyen volt. Tehát ez az, ami szépen megfordul, illetve hát azért mindenki érzékeli a geopolitikai versenyt is, hogy egyszerűen az uniónak muszáj. Tehát vagy együttműködik, vagy
a perifériára.
Igen.
Oké, hát köszönjük, hogy belekukkantottunk ebbe a Repower EU programba, hát meglátjuk, hogy
kíváncsiak lesz-e uniós hadsereg végre.
Meg milyen időtávon épül fel ez a dolog. Igen. Köszi még egyszer, szép napot kívánunk!
Nektek is!
Szia! Dr. Feledi Botton külpolitikai szakértő segített nekünk értelmezni az új EU-s hát mondhatni energiapolitikát, mert hogy ez az oroszoktól való függőség és egyben a megújuló energiák térnyeréséről szól, illetve a függőség megszüntetéséről és a megújulók térnyeréséről szól. Megyünk tovább Czoller Andi híreivel, aztán folytatjuk a Millás reggelit.
Adjál már hangot vágyaidnak. Jó reggelt kívánunk, folytatódik a Millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádion Gede Balázzsal és egy beszélgetéssel.
És Mihálovics Andrással, igen, bár egy menet közben ritkán kicsit mutatkozunk be, de teljesen jó ötlet és elgondolás.
Tudod miért? Azért, mert hogy hogyan hat a fogyasztói szokások megváltozása kereskedelemre kérdéskört szeretnénk körbejárni. Méghozzá Sauter Zsoltal, az Elmag Marketing igazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt.
Ugye azt mindenki szeretné tudni, nincs az a vállalkozás, ami ne szeretné tudni, hogy mit akar a fogyasztója. Viszont ahhoz, hogy a vágyait ennek a fogyasztónak ki is tudják elégíteni, tisztába kell lenni azzal, hogy mi áll rendelkezésre. Meg tudjuk ezt egyáltalán
vagy, tenni? Vagy ha nem áll a rendelkezésére, akkor a cégnek mit kell, milyen képességeket kell szereznie, vagy egyáltalán mit kell tennie, hogy menjen jól a biznisz?
Igen, hát alapvetően mi is azt szoktuk mondani, főleg az online kereskedelemben ez most már eléggé egy ilyen általános mondássá vált, hogy adatvezérelten érdemes a vásárlói szokásokat is megfigyelni, és utána döntéseket hozni.
Most no, de már... milyen fogyasztói szokások vannak akkor az online kereskedelemben? Nyilván az, hogy legyen olcsó, jöjjön ki, legyen egyszerűen megrendelhető, szállítsák ki gyorsan, ha valami gondom van, akkor meg gyorsan adják vissza a pénzt.
Igen, ez nagyon érdekes, mert az online kereskedelmünk a 10-12 éve Magyarországon is elkezdett teret nyerni magának, hogy egyértelműen mondta mindenki, hogy hát azért megyek online vásárolni, mert olcsóbb, könnyebben megtalálom. Ugye úgy szoktuk mondani, hogy ilyen belépési trigger volt az, hogyha karácsony környékén ajándékot, vagy esetleg ilyen nagyobb háztartási gépet kellett venni. Ez volt az általános, ez vitt el, az elektroházi vitt el a legnagyobb részét az az online kereskedelemnek. Viszont itt hát nevezhetjük post-covid hatásnak is, de azt látjuk, hogy egyébként folyamatosan edukálódtak a vásárlók abba az irányba, hogy most már mindenféle kategóriát szeretnek online megvásárolni, akár a gyorsan fogyó FMCG termékeket is, és azáltal a szokások is, illetve a döntési pontok is eltolódtak, tehát az ár már sokkal kevésbé fontos az ilyen főleg a gyorsan fogyó termékeknél, és egyértelműen az látszik, hogy a szolgáltatások sebessége, minősége az, ami előtérbe került. Van egy, mi úgy hívjuk, hogy brand equity index, ami több tényezőből áll össze, és az például azt is vizsgálja, hogy mennyi kellemetlenséget hajlandó mondjuk egy szeretett márkáért elviselni a vásárló. Teszem azt, egy klasszikus példa, van két bolt, két ellentétes márka, az egyik messzebb van 2 kilométerrel, de mégis oda fogok járni, még akkor is, hogyha esetleg egy picit drágább, mert megbízok benne, mert olyan a minőség, olyan a vevő kiszolgálás, hogyha problémám van, akkor jól kezelik. Tehát ezek a soft skilljei a márkáknak sokkal fontosabbak lettek már, mint mondjuk önmagában csak az ár. És ami még érdekes, hogy kategóriánként is eltér. Amikor egy lakberendezési terméket vásárolnak, akkor sokkal előrébb sorolják azt, hogy passzoljon a többi otthon lévő termékemhez, jó legyen a minősége, és csak utána jön be az ár. Tehát mondjuk ez egy ilyen szokásokban elég tisztán felelhető változás itt az elmúlt pár évben.
Na, hát akkor innen meg ugye vissza az első felvetésünkhöz. hogy mi minden kell ahhoz, hogy ennek a mostani vásárlói igényeknek meg tudjon felelni egy vállalkozás. Biztosan kell marha jó ügyfélszolgálat például, nagyon jó logisztikai háttér.
Igen, tehát hogyha ezen a vonalon megyünk tovább, akkor kijelenthetjük, hogy a szerviz, mint olyan, akár vásárlás közben, alatt, vagy vásárlás utáni szerviz az, ami nagyon fontos, és ennek az infrastruktúrának a megteremtése. Ugye vannak olyan cégek, mondjuk, hogy csak kisméretről, egészen kezdőméretről beszélünk, akkor vannak már olyan lehetőségek, hogy ez akár kiszervezhető szolgáltatásként is működik. De nyilván, aki már ilyen közép nagy méretben gondolkozik, és hosszú távon, annak mindenképp érdemes investálni. Ugye mi is most logisztikai fejlesztésekben látjuk a beruházási fókuszunknak a lényegét. Abszolút kimondhatjuk, hogy az online biznisz is, meg most már gyakorlatilag a hibrid kereskedelem révén az offline biznisz is egyre inkább egy főként logisztika fókuszú üzletág lett. Ezt mindenképpen meg kell csinálni. Itt nagyon fontos, hogy a vásárló nem velünk találkozik, mint márka utolsóként, hanem a futárral, és ezt ugye többször szokták mondani. Hallottam már, ti is beszélgettetek erről többször. Nagyon fontos, hogy a logisztikai partner, akivel dolgozunk, az partner legyen ebben, és akár edukálja az ő kézbesítőit erre, viselkedés normákra, megjelenési elvárásokat támasztom, mert rendelt már, azzal a márkával fogja azonosítani a vásárló a futárcéget is, akitől ő rendelt.
Uh-huh.
Bocsánat, itt igen. Már szóba jött ugye az offline, azt meg van arra valamiféle gondolás, hogy hogy fog ez, vagy hol állhat be ez az elegy online és offline vásárlás? Ugye nagyon érdekes jelenség volt, a járvány ideje alatt felszaladt az online, onnantól, hogy van egy kis szabadság, ugye visszaesett. Tehát az azt mutatja, hogy azért szeretünk fizikailag is ott lenni és vásárolgatni. Hogy...
Sőt, az a kérdés, megvan-e még az a jelenség, hogy megrendelen online, de offline szeretem átvenni, meg ott akarom kifizetni?
Meg igen, mind a kettőre reagálnék. Az így ebben a formában, legalábbis mi nem így érzik el, de szerintem nem igaz, hogy az online visszaesett a Covid után. Mi azt látjuk, hogy a Covid alatt valóban gyorsult egy 3 évnyit, viszont az Covid előtti szintre nem esett be, hanem...
Ja, nem. Akkor, bocsánat, a növekedés dinamikája lassult be esetleg inkább.
Az az a bázis az megmaradt. Tehát aki elkezdett mondjuk frekvenciában többet vásárolni online, az ott maradt, csak a növekedés az lassult, és egyébként a hibrid rendszerben mi azt látjuk, hogy igen, jelen van még ez, tehát olyan 25-30%-a a vásárlóknak továbbra is szereti azt alkalmazni, hogy online megveszi, offline pedig akár a fizetési módek miatt, akár a hitelügyintézés miatt, akár amiatt, hogy egy fizikai kontaktus az neki bizalomnövelő hatás, szeretne menni a boltba és megnézni. Azok a retailerek, akik fordítva mennek, mint mi, tehát az offline-ból kezdtek online felé terjeszkedni, és nem úgy, ahogy mi, akiknek az offline igazából ugyanúgy egy online vásárlási formának a vége, tehát egy online vásárlói journey-nek a vége az offline volt. Ott meg egy olyan átrendeződésre számítunk mi, és egy-két retailer már el is kezdte csinálni ezt, ahol az offline jelenlét az továbbra is fontos lesz, és szerintem az, akinek mondjuk vannak boltjai, már megvannak az ingatlanjai, egy olyan előre tettek szert, főleg a felfutó ingatlanárak, meg az egyre kevesebb fizikailag, földrajzilag jó lokáció miatt, hogy ezeket a helyeket, hogyha át tudják alapítani egy ilyen experience pointát, egy ilyen olyan helyi, ahol a vásárló tapasztalatot gyűjt, érzékeli a márkát, jól érzi magát, eltölt időt, akkor az egy ilyen márka, hát, nem tudom, most már nem tudom, magyarul ez a brand attachment tud erősödni az esetükben, de sokkal kevésbé az lesz a funkció, hogy bemegyek, leveszem a polcról és kifizetem, hiszen azt már meg tudom csinálni a buszról az applikáción keresztül, és mire hazaérek, ott van kis túlzással, de abszolút ebbe az irányba megyünk. Nem az lesz a fő funkciója, legalábbis a kb. 3,9 és 4,2 millió online vásárolóról beszélgetünk most, akik már aktívan online jelen vannak. Az ő esetükben biztos, hogy más szerepeket fog betölteni az offline pont, de mindenképp jót tesz a márkának, hogyha van, és ezt fent tudja tartani. Csak tehát a funkcióját kell.
Akkor egyfajta hibrid ez a történet, de akkor
Azt így, bocsánat, tudjátok mérni, hogy hány ilyen hibrid partneretek van? Mert azt el tudnánk képzelni, hogy az, aki alapvetően offline-os, annak kifejezetten jó, hogy már szóba jött a kiszervezés. Tehát például egy piac tér, az pont egy ilyen egy oda kiszervezhető online kereskedést tud adni nekem, mondjuk kereskedőként, aki nem akarok különösebben felépíteni egy saját online shopot. Ez nem tudom, hogy mennyire jellemző, de most ez így eszembe jutott, hogy ez egy, lehet egy megoldás.
Nem rossz irány egyébként, jelenleg a piactéri partnereknek a termékét a boltban nem lehet rendelni, viszont elkezdtük őket becsatornázni az Easy Boxunkba, mert azt látjuk, hogy a jellemzően a piactéri partnereknek a választék az ugye jól járul hozzá, hogy nagyon széles portfóliót tudjunk felvonultatni mi is, és ők is meg tudjanak jelenni a teljes választékukkal. És ehhez az országos lefedettség miatt, ugye most már több mint 450 Easy Boxunk van, évvégére szeretnénk 700-re fejleszteni. Ehhez tökéletesen passzol az, hogy gyakorlatilag azzal, hogy ha minden feltételnek megfelel a partner, és szeretne velünk együttműködni, akkor ezzel a fulfillment szolgáltatásokkal már át tudjuk vállalni azt, hogy a logisztikai részét is mi bonyolítsuk az értékesítési folyamatnak az Easy Boxokon keresztül.
Világos.
De akkor... Nem. Akkor meg ott a dilemma, hogyha én felépítettem a vállalkozásomnak egy saját online lábat. Akkor mi a túra ér menjek egy online piactérre? Hát van saját online jelenlétem.
Mi azt látjuk, és ez most már nem is csak mi látjuk, hanem gyakorlatilag a számok is ezt visszaigazolják, hogy létrejött egy olyan marketing ágazás miatti, hívhatjuk ezt is egyébként post-covid helyzetnek, ami miatt a nagyobbak nagyobbat nőnek, viszont a kicsit nem fogják tudni fölvenni a versenyt marketingben vásárló nyeréssel. Ezt egészen konkrétan el is tudom mondani, miért megnézitek mondjuk a Google-t vagy a Facebookot, ugye ők cost per click, tehát kattintás utáni árazással működnek a legtöbb kampány esetében, és az alapáruk, mivel mindenki a Covid miatt online térbe menekült a marketingjével, nagyon-nagyon fölment.
Aha.
És ezáltal aha, az a volumen, amit mondjuk egy EMAG marketplace tud képviselni marketingben, ugye egy bidek alapján működik, és a nagyobb cégek, a nagyobb marketplace-ek azok befektetésként tekintenek erre a helyzetre, akár profit csökkenés árán is hajlandóak többet költeni arra, hogy náluk maradjon a vásárlói tömeg. Ezzel egy KKV marketinggel nem fogja tudni fölvenni a verseny, csak elégeti a pénzét, belerak x 100 000 forint.
De nem fog látszani.
De nem fog látszani, ugyanakkor a Google meg elégeti a pénzt. Tehát akkor a legnagyobb előny igazából már egy kis és középvállalkozásnak, aki online-nakkal értésékesíteni, ez pont az, hogy a marketing erővel a vásárlót már mondjuk az EMAG oda viszi a marketplace-re. Nekünk van hetente 2,5-3, jobb heteken 4 millió látogatónk. Ezt egy KKV nem tudja marketinggel versenyt, ezzel nem tudja fölvenni. Tehát itt van a legnagyobb előny. Ez a pénz, amit ő elköltene mondjuk marketingre, az kvázi fölöslegessé válik, hiszen azt a marketplace partnere, most szolgáltatója megteszi helyette, és neki már csak azzal kell foglalkozni, ezt a költséget optimalizálhatja, vagy azzal a költséggel optimalizálhatja a szervizét, mondjuk.
Uh-huh. Hát... És hogy mondjam, ilyenkor meg mindig az van, hogy arra mit tudtok mondani, hogyha valaki belép egy ilyen online piactérre, azért valamilyen szinten a függetlenségét mégiscsak feladja, nem ő intéz dolgokat. És az oké, hogyha elégedetlen a fogyasztó, de az akkor ilyenkor megvannak a felelősségi viszonyok, hogy ki a felelős azért, ha elégedetlen a fogyasztó, és mondjuk én online piactér szereplőként mondjuk ügyfelet vesztek? Mert mondjuk tapló volt a futár?
Nyilván a felelősségi viszonyok azok a szerződéses konstrukción is múlnak, illetve hogy milyen mélységig kívánja a piactér szolgáltatásait igénybe venni a partnert. Mert ő azt mondja, hogy csak felületet szeretne, és a marketing erőt kihasználni, de minden más ő intéz, akkor nyilvánvalóan a szervizért is ő felelős. Ugyanakkor minden segítséget megadunk, minden partnernek rendelkezésre bocsátunk egy most már több mint 150 videóból álló oktatóanyagot, hogy hogyan érdemes a termékleírásokat beállítani, hogy ne legyen csalódás, hogy érdemes optimalizálni oldalon belül a keresési beállításokat. Most már gyakorlatilag mondhatom, hogy szerintem Európában a legnagyobb online oktatási anyagunk arról, hogy hogyan kell jól online kereskedni, nekünk van. Ez ugye házon belül minden partnerünknek elérhető, abban a pillanatban, hogy beregisztrál. Ráadásul most kockázatmentesen teheti ezt, hiszen 3 hónapig ingyen van, tehát még csak jutalékot.
Tehát ki is próbálhatja, aztán 3 hónap után azt mondja, hogy nekem ez bejött, vagy nem jött be. Akkor már csak egy kérdés, nektek miért éri meg online piaszteret működtetni? A választék bővítés miatt? Hogy nem nektek kell mindent intézni?
Elsősorban azért is, amit mondtam, mert a nagyobb választék az, ami a vásárlóknak a figyelmet fölkelti. Ugye most már mondtuk azt, hogy az ár az még mindig fontos, de már nem az elsődleges szempont. Tehát a széles és mély választék, tehát több fajta termék és adott termékből még több verzió elérhető, az, ami igazán be tudja vonzani még a vásárlókat. Ugye azt is említettük, hogy nagyon új vásárló az onlineban jelenleg nem érkezik, fog, de egyre lassabban, tehát a növekedés zálogát mi abszolút a választék szélesítésben látjuk, hiszen így lehet a részesedést növelni ugye a piacról.
Világos. Oké, köszönjük szépen. Köszönjük. Jó munkát, szép napot kívánunk.
Köszönöm én is. Szia. Nektek is. Sziasztok.
Szauter Zsolttal, az EMAG Marketing igazgatójával váltottunk pár szót. Van-e üzenet, mielőtt átadjuk a helyet Szoller Andinak, hogy híreket mondjam? Nincs.
Május 21-től szigorodik a kisárú fuvarozás, december 25-én döntöttek, terveznek valami türelmi időt, utána tudnátok kérdezni.
Ezt minden nap megkérdezi a kedves hallgató, és nem tudom, tehát...
Honnan? Logisztikai szolgáltatók szövetsége, vagy most kinél?
Nem tudom.
Ja, figyelj, tudom mi az a kis terautókkal kapcsolatos.
Mi?
Tudom már mire gondol a kedves hallgató, de ott egy másik vonalon elindultunk, és ott van némi zűr, s zavar ebben az ügyben. Ez egy érdekes felvetés, való igaz. Hely, ha én szerkesztenék, de nem én szerkeztek, úgyhogy kis türelmet kérünk, valahogy beemeljük ezt az adásba, mert ez egy érdekes téma. Gede kollega, ne nézzél így rám, majd a zene meg a hírek alatt elmondom, miről van szó.
Jó, csak jó? Sürget az időben, 25-e a határidő.
Ja.
Ugye?
21, május 21.
Hát az meg itt van.
Hát akkor én
adjuk
már...
a kezébe az ügyeletes szerkesztőnek.
Annak ugyan hiába.
Na jó, jöjjenek a hírek, meghányjuk, vetjük, hogy mit lehet tenni.